Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mai beszélgető társam Kárpáti Zsuzsanna, eredeti végzettsége szerint klasszika filológus, de ma már grafikusként dolgozik és alkot. Férjével együtt a 8 Boldogság közösség tagja, egy 10 és egy 12 éves kislány anyukája. Művei rendszeresen kerülnek kiállításra Budapesten és más magyar városokban. Zsuzska, volt egy gyerekkori álmod, hogy festő és szobrász legyél. Érettségi után jelentkeztél a Képzőművészeti Egyetemre, ahová nem kerültél be, így elvégezted a latin hittanszakot a Pázmányon, pár évet gimnáziumban tanítottál latint. Férhez mentél, született két kislányod, és 33 évesen újra megjelent benned a régi álom, hogy visszatérj a képzőművészethez. Hogy volt ez a folyamat, talán így gyerekkorodtól kezdve?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és igen, az én utam az nem egy szokványos út. Anyai nagymamám, ő az iparművészetit végezte, és talán innen is eredeztethető, hogy a képzőművészet szeretete az, sőt úgy általában a zene is, tehát a mindenféle művészet szeretete az jelen volt a családunkban, úgyhogy egy ilyen támogatói közegben nőttem fel. Mikor úgy látszódott már kisebb koromban, hogy van némi tehetségem, akkor így a szüleim külön rajzórára is így beirattak engem, egy nyugdíjas rajztanárnénihez jártam heti rendszerességgel. Emellett nagyon sok minden mással foglalkoztam, tehát nem ez volt az egyetlen örömforrás számomra. Így amikor gimnáziumba kerültem, és ott volt szobrász és rajzszakkör, akkor gondolkodás nélkül jelentkeztem oda, és nagyon lelkesen jártam 4 éven keresztül. Emellett szalókörbe is jártam, meg énekkarba, meg sok minden más is nagyon érdekelt. Jó tanulónak is számítottam, tehát tényleg nagyon sok minden volt, ami így foglalkoztatott, és örömet adott nekem. Többek között a latin is, nyelvvizsgáztam, és voltam ilyen pázmányversenyen, aminek a segítségével felvételt nyertem az egyetemre, úgyhogy végül is ezért is alakult úgy, hogy mikor nem vettek föl elsőre a képzőművészeti egyetemre, akkor én a bölcsészkarra mentem. Akkoriban még gondolkodtam ezen, hogy átfelvételizek majd, de annyira intenzív volt az egyetemi élet a latin szakon, hogy ezért végül is erre a pályára álltam rá teljesen. És valójában 15 éven keresztül nem is nagyon jött aztán elő ez a vonulat nálam, tehát inkább ilyen kreatív dolgokban éltem ki magam, és szerettem tanítani, meg sok minden más is lefoglalt, férjhez mentem, amit már mondtál is. Úgyhogy annyira nem is éreztem azt, hogy ez hiányzik. Néha úgy belegondoltam, hogy hát igen, volt egy ilyen szakasz az életemben, de most már nem biztos, hogy ez úgy menne. És amikor néhány év gimnáziumi tanítás után megszülettek a lányaim, és amikor a kisebbik lányom után visszamentem volna tanítani, akkor derült ki, hogy nem tudok visszamenni, mert már leépítették a latin szakot, és láttam, hogy máshol sincsen igazán kilátásban, hogy elhelyezkedjek. Akkor jött föl bennem újra ez a gondolat, hogy hát én ezt annak idején nem aknáztam ki, hogy nem jártam utána, hogy van-e bennem valami plusz ezen a területen, vagy nincs, és így, hát nagyon furcsa érzés volt így ennyi év után újra elmenni rajzolni, elmentem egy rajziskolába. Ott éreztem azt, hogy valamit megtaláltam, ami végül is mindig is valahol háttérben ott volt nekem.
Tehát, egy kicsit ki tudnád fejteni, hogy mi ez a valami, amit akkor ott megtaláltál ennyi év után, vagy újra rátaláltál? Sokszor ilyen az életutunk, hogy gyerekkoromban elkezd bontakozni egy tehetség, nagy kedvünk van valamihez, de végül is egy más pályára állunk rá. Aztán, ha jön a család, vagy a gyerekek, vagy különböző más kötelezettségek, akkor elengedjük ezt a gyerekkori álmot, tehetséget, és ehhez aztán nagyon nehéz visszatalálni, vagy annyira eltemetjük, hogy nem is jön elő. De azt mondtad, hogy valahogy gondviselésszerűen alakult az életed azzal, hogy egy ajtó bezárult, a latin tanárság ajtaja, és akkor elkezdtél visszanyúlni egy még régebbi álomhoz.
Igen, igen. Azt hiszem, talán úgy indult ez a dolog nálam, hogy nagyon vonzottak kézművesek, akik ilyen kis kézműves portékákat készítenek és eladják. Nagyon sok anyuka egyébként rátalál így a kreatív énjére a kisgyerekes időszakában, tehát én is akkor tanultam meg horgolni, meg a számos anyukatársam is akkoriban kezdett el olyan dolgokat csinálni, ami előtte nem igazán, vagy utoljára technika órán. És úgy éreztem én is, hogy szívesen mennék ebbe az irányba, de hogy akkor meg ott mutaszkált bennem tényleg ez, hogy mondjuk én tervezhetek párnákat, és lehet, hogy jól is menne, de ne azért legyek párnatervező, mert így jobb híján, mert hogy más nem lehettem, mert hogy jaj, annak idején nem vettek fel, hanem hogy akkor a szívből, lélekből csináljam, és érezzem, hogy nekem erre van hívásom, és akkor azért készítek párnákat például, és éreztem, hogy én szeretnék így a határaimig elmenni, hogy mire vagyok képes, milyen irányban lenne érdemes menni, tehát hogy addig nem akarok lecövekelni valami jó dolog, vagy egyszerűbb jó dolognál, amíg nem látom, hogy mi az, amire a képességem van valójában. És akkor így kezdődött, hogy egy rajziskolába elmentem, akkor ott az adott egy hatalmas löketet, hogy éreztem, hogy óráról órára fejlődök, mert hát sok év kimaradt, és akkor azért nehéz volt visszarázódni az elején, hogy így a látásmódomat így újra visszaigazítani. És akkor egy-két hónap rajzolás után láttam azt, hogy érdemes lenne így átképeznem magam, hogy akkor ne csak így hobbiból csináljak valamit, hanem minél professzionálisabb szinten próbáljam meg, és akkor így mentem igazából grafikusi képzésre, és akkor mai napig is most. Ez a munkám is, és a hivatásom is. A munka része az a tervező grafika, a hivatás része meg az önálló alkotói élet.
Ebben az önálló alkotói életben volt-e, van-e segítséged, mentorod, mestered?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor a képzést végeztem, akkor nagy élmény volt az is persze, akkor modell után rajzolni, meg mindenféle technikát kipróbálni, de hogy azt éreztem, hogy én egy tanuló vagyok a sok közül, megkapom az ötösömet, de hogy ez nem, tehát hogy a személyes fejlődésemben annyit nem segít, mint hogyha valaki így személyesen törődne velem, és abban az időben önkénteskedtem egy roma szakkollégiumban, ahol pedig kapcsolatba kerültem Balogh Tibor grafikus festőművésszel, és igazából őt láttam, aki egyrészt professzionálisan alkot, és másrészt meg egy megszólítható ember. És így kérdeztem meg őt, hogy tudna-e velem foglalkozni, tudna-e engem mentorálni, és örömmel vállalt, úgyhogy egy olyan 3-4 évet jártam hozzá, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Igazából őt tekintem így az önálló alkotói pályámnak, az elindítójának, mert hogy nem csak technikailag adott így útmutatást, hanem sokkal inkább az alkotás lélektani részében adott nekem óriási segítséget.
Mi mindennel segített? Mert ebben a műsorban sokat foglalkozunk az erőforrásokkal is. Mi volt az ő kísérésében, ami neked segítséget adott, bátorítást adott, szakmai tudást adott?
Hát egyfelől nagyon megerősítő volt. Az a nehéz szerintem, hogyha valaki már így idősebb korban vált, és nem...
De 33 éves idős korodban váltottál, igen?
Hát úgy értem, hogy már ráálltam egy pályára, és utána egy váltás történik, hogy azért ott van a kísértés, hogy most nekem ezt érdemes csinálnom, hogy lennék-e abban annyira jó, hogy most erre föltegyem így úgymond az életemet. Most azért, hogy mondjuk középszerűen, vagy így úgy csináljak valamit, most annak van-e értelme. Hát rengeteg ilyen belső vívódásom volt, hogy be tudom-e hozni én úgymond ezt a lemaradást, amit azáltal, hogy 15 évig teljesen más dolgokat csináltam. Közben egyébként ebben ő is megerősített, hogy okay, lehet, hogy nem alkotói időszak volt ez az elmúlt 15 év, de mégis egy olyan érési folyamat, ami egy gazdagság mindenképpen, tehát hogy ebből táplálkozom azóta is, tehát ez az élettapasztalat, amit akkor vagy ebben az elmúlt lappangó időszakban szereztem, ezek értékesek és nem elvesztegetett évek. Nem is tudom, nagyon sokat tudtunk beszélgetni igazából, tehát hogy nekem ez is nagyon sokat adott, hogy nem csak az volt, hogy ott a feladat, csináljam meg, ez itt jó, ez itt nem jó, kritikus volt velem, én ezért nagyon hálás vagyok, hogy mert ha csak állandóan dicsér, az nem biztos, hogy annyit adott volna, hanem még emellett, hogy nagyon sokat tudtunk beszélgetni, vagy én is így meg tudtam magamnak fogalmazni, hogy milyen nehézségeim vannak, és ő erre így jól tudott reagálni. És emellett szerintem, ami még nagyon sokat adott, és nem csak nála, hanem más alkotótársaknál is, hogy beengedtek a saját alkotói folyamatukba, hogy belepillantsak, és lássam, hogy náluk ez hogy zajlik, és nagyon érdekes, hogy mindenkinél máshogy zajlik. A megtorpanásaik, az aktuális nehézségeik, akkor az, hogy mi az, ami gondolkodnak, hogy hogyan tudnák előrevinni, megoldani. Ezek számomra nagyon tanulságosak voltak, és hogy így nekem is nagyon sokat segített abban, hogy tanuljam azt, hogy tudok én is átlendülni, amikor azért voltak nehézségek, hogy valami így elsőre jól sikerült, úgy éreztem, hogy nagyon könnyedén feldobom általában a témát, és akkor utána elkezdek rajta dolgozgatni, és akkor már van, hogy egyszerűen leülepszik a kép, és akkor már nem jó, akkor abból tovább kell lendülni, úgyhogy sok ilyen eset van.
Még azt is mondtad egy korábbi beszélgetésben, hogy sokat segített, hogy nem egy ugyanolyan művészt akart belőled faragni, amilyen ő, hanem abban erősített, abban segített, aki te vagy.
Igen, igen, és ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ő szép fokozatosan így elengedte így a kezemet, tehát, hogy abszolút így önállósítanom kellett magam. És ez nehéz volt eleinte. Úgy éreztem, hogy magamra maradok, volt olyan helyzet is, viszont nagyon jól meg tudtam ebben erősödni, hogy de hát én nem azért csinálom ezt, hogy mondjuk neki megfeleljek, hanem én ezt önmagamért csinálom. És hogy igazából ezáltal, a felismerés által én sokkal többet kaptam, meg az, hogy önálló alkotói életem lehessen, mint hogyha így megtartott volna magának így maga mellett. Úgyhogy ennek is, ezért is nagyon hálás vagyok, hogy megvolt ez a fokozatosság, és pont emiatt jó mai napig is így a kapcsolat, hogy számon tartjuk egymást. Bármikor, bármi gondom van, oda tudok hozzá menni, ki tudom kérni a véleményét, úgyhogy ez egy nagyon jó ilyen kapcsolat.
Biztosan sokakat érdekel, hogy hogyan kell elképzelni egy alkotói folyamatot, egy művészi folyamatot, hogyan születik meg egy mű attól kezdve, hogy jön egy ihlet, aztán elkezded csinálni, aztán esetleg megtorpansz, és egyszer csak azt érzed, hogy kész a mű, esetleg azt érzed, hogy jó. Hogy is van ez folyamatában?
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és azt vettem észre így az elmúlt évek során, hogy nagyon változó, tehát hogy nincs is egy forgatókönyv erre, hogy ez hogyan működik. Amit így általában mondani tudok, hogy legtöbbször így egy érzetet, tehát hogy én ezt így tudnám megfogalmazni, hogy van egy érzetem, hogy is néz neki az a kép, tehát hogy nincs előttem teljesen, hogy én egy pont olyat akarok festeni. Persze nyilván szoktam tervezgetni, kis tanulmányokat készíteni hozzá, tehát úgy letisztul, mire nekiállok, de sohasem sincs előttem teljesen a kész kép, hanem csak egy ilyen kiindulási dolog, és a festésben, most hogyha a festésről beszélünk, mert a grafika az meg megint egy másik kategória, de a festésben az a jó, hogy ott tényleg egy ilyen folyamatos párbeszédben lehet az ember, nyilván a grafikában is bizonyos szempontból, de hogy ott azért sokkal tudatosabbnak kell lenni. De hogy a festésnél ott ugye vissza lehet szedni, újra megfesteni bizonyos részeket, tehát hogy sokkal könnyebben alakítható, és igazából egy ilyen párbeszéd szokott megindulni a festmény és köztem, tehát valahogy a kiindulási alapomból elkezdem festeni, aztán ahogy így telik az idő, úgy látom, hogy mi az, amit valójában kíván a kép, és ehhez én mit tudok még így hozzátenni, és akkor így születik meg valójában nálam a mű. Van, hogy van megtorpanás, nekem az is segíteni szokott olyankor, hogy kicsit félreteszem a képet, vagy távolságot veszek, tehát, hogy az egyébként is mindig nagyon jó, az ember hátralép, de akkor ez is, hogy hát van külön egy műtermem, és akkor hazamegyek, akkor utána, ha újra visszamegyek, akkor megint más szemmel tudok ránézni. Olyan is van, hogy úgy jónak érzek egy képet, hogy most már úgy tulajdonképpen elkészül, de még nem szignózom, mert valahogy érzem, hogy még valami hiányzik, de nem tudom mi, és akkor hát úgy teszem félre, hogy közben én azt látom, és közben más dolgokat csinálok, akár egy másik képet, és aztán visszatérek később rá, hogy na ez így most jó, vagy nem jó. Tehát, hogy valahogy ez is egy ilyen érdekes, hogy olyan is van, hogy nem csinálok vele aztán semmit, közben mégis valahogy érlelődik bennem, és akkor látom, hogy na, akkor ez most így jó, ahogy van.
És mi az, ami megihlet? Mi az, amire azt érzed, hogy ezt meg kell festenem?
Hú, hát ez sokféle, sok ilyen van. Hát, ami megihlet, az az, ami engem megérint. Tehát szerintem mindenkinél van ilyen, hogy bármi, egy gesztus, egy látvány, egy bármi lehet, ami megérinti az embert, és én, mint képzőművész, akkor rögtön így, ami így megfogalmazódik bennem, hogy ezt hogy lehetne átültetni, hogy megörökíteni valahogy ezt a dolgot. Valahogy így szokott bennem elindulni, hogy elgondolkodtat valami például, vagy rácsodálkozom valamire.
Mondj egy pár dolgot, amire az utóbbi időben úgy rácsodálkoztál, hogy abból festmények születtek.
Igen, az egyik ilyen nagyon érdekes sorozatom, ami nem olyan rég tavaly készült, az a gólyafészek sorozat, ami teljesen váratlan volt számomra, mert biztos, hogy magamtól nem jutott volna eszembe, hogy gólyafészkéket fessek, de hogy egy családi nyaralás alkalmával Zalabéren voltunk, az a falu az tele van gólyafészekkel, és hát pont konkrétan egy gólyafészek alatt laktunk egy héten keresztül, és engem teljesen lenyűgözött, mert korábban mindig, ha én gólyafészket láttam, azt mindig így, hogy elbicikliztünk alatta, vagy autó, hogy jaj, egy gólyafészek, és már mentünk tovább. Tehát, hogy így sosem volt alkalmam, pedig már azért, igen, az elmúlt 41 évben sosem volt alkalmam, hogy így egyetem megálljak és rácsodálkozzak, hogy megnézzem, hogy mi ez, hogy épül föl, mit csinálnak ott a gólyák, kelepelésük, tehát engem nagyon lenyűgözött úgy egyáltalán a látvány, és nagyon szeretem az ilyen univerzális szimbólumokat használni, tehát hogy a fészek, mint motívum, az számomra egy nagyon sokat mondó gazdag szimbólum például, úgyhogy már így szerkezetében is, ahogyan ezt így felépítették a gólyák, már ez lenyűgözött engem, hogy ebben az összevisszaságban mégis valami szép rendszer van. Egyfelől, hát másfelől meg ez, hogy a villanypózna tetején, a lehető legnagyobb veszélyben, ott a magas feszültségben ott fészkelnek. Emlékszem, hogy volt vagy 40-50 fok kb. Azon a nyáron, és hogy így ott a tűzőnapon voltak a jéges, tehát hogy ott mindennek ki vannak téve ezek a gólyák, és mégis az számukra az otthon. Amellett, hogy ráadásul vándormadarak, tehát még ez is egy olyan izgalmas téma szerintem, hogy így a gólyák önmagában. És hát ez volt az, ami nekem egy ilyen meglepetés volt, hogy ez annyira tetszett, hogy azt éreztem, hogy ebben van téma. És így született meg a Magas Feszültségben című sorozatom, ahol különböző perspektívákból ábrázoltam így a gólyafészkeket. Eleve ez is igen, hogy ebben a veszélyben tudnak így élni. Hát szerintem ez nagyon sok családra jellemző egyébként, hogy ilyen rizikó közepette próbálnak így, próbálják az otthon melegét biztosítani. Ez például egy ilyen sorozat volt, de most legutóbb például most a Mátrából jöttünk, nekem az erdő az is egy ilyen szimbólum, ami nagyon megragad engem, a bükkerdő, a hatalmas egyenes fáival, mint hogyha egy ilyen gótikus templomban sétálgatna az ember, nem lehet nem egy templomban érezni magunkat ilyenkor, úgyhogy ebben is érzek egy ilyet, hogy ebből egy ilyen sorozat készülhetne majd, illetve hát már van is néhány darabja. Igen, illetve hát még a város volt nekem még ilyen téma, most ahogy a legutóbb nyílt kiállításomon, és ennek a címe is ez volt, hogy a város felett, tehát hogy ugye Budapesten élünk, és a műtermen pedig egy vadlásszobából van, ahonnan kijárás van a tetőre. Tehát ez
a Ferencvárosban éltek, és a Józsefvárosban van a műtermed.
Igen, igen, és hogy biztos, hogy ez az, ami ennyire hat rám, tehát már csak azért is, mert vidéken nőttem föl, és nekem az a természetes, ez a kertes családi ház élménye, és ehhez képest meg valahogy fel kell dolgozni, úgy látszik ezt is, hogy én a városban élek jelenleg, és ennek a struktúráját próbálom így megragadni, és ezt az életérzést, ami a városban van, ez a forgatag, de hogy ahogy a cím is magába foglalja, tehát hogy a város felett, tehát ez a mélység-magasság téma, ez nálam elég jellemző. A kút szimbóluma az is nagyon sokszor előkerül a műveimben, hogy nem csak az a dimenzió van, amiben így a hétköznapokban élünk, hanem vannak magasabb dimenziók is.
Most, hogy szóba hoztad ezt a kiállítást, én is szóba hozom, amit Szabó Zsófia művészettörténész mondott a kiállítás megnyitója kapcsán, ez a Város felett című kiállításod volt május-júniusban. Azt mondta a műveiddel kapcsolatban, hogy engedi, hogy a hétköznapi látványt egészen más szemszögből a lélek és a Szentlélek perspektívájából fedezzük fel. Hogy érint ez téged, ez a kijelentés, hogy a lélek perspektívájával együtt élsz, dolgozol?
Nagyon megörültem, amikor ezt írta a Zsófi, mert az egy dolog, hogy én valahogy valamit érzek, valahogy megpróbálom ezt megalkotni, de az, hogy ebből a szemlélőnek mi jön át, az már számomra egy ilyen titok. És ez engem mindig nagyon megérint, amikor azt látom, hogy másokat megmozgat a munkám. És annak is nagyon örülök, amikor azt látom, hogy valakinek nem tetszik valami, mert az is elárul valamit, hogy igen, ez egy olyan munka, ami belőle mégiscsak kivált valamit, most akár tetszést, akár nem tetszést. És a Szent Lelket szoktam hívni, amikor neki kezdek az alkotásnak. Amikor nehézségeim vannak, akkor különösen. Úgyhogy örülök, hogyha az ő munkája is megjelenik így a műveimben, bár én így szándékosan nem szoktam így kifejezetten szakrális műveket létrehozni, természetesen vannak szakrális műveim, de hogy én azt gondolom, hogy nem a témája alapján jelenítődik meg a Szentlélek, hanem sokkal inkább az, hogy ezzel van-e áthatva, vagy nem. És ez nagyon érdekes megtapasztalni olyan alkotótársak esetében, akik egyébként így nem hívők, és mégis sugárzik a művük, tehát ez számomra mindig egy akkora csoda, hogy mi csak így részt veszünk valamiben, de egy mű létrejötte, az valóban így egyfajta misztériumba való bekapcsolódás, ahogy a teremtő teremt.
Amikor egy műalkotást létrehozol, akkor úgy érzed, hogy te most Istennel együtt teszed, amit teszel? Hogy ő is benne van?
Így kimondva talán nem. Vannak ilyen élményeim is, igen. De az, hogy így egy az egyben, az talán inkább szerintem az ikonfestőknél jellemző. Tehát akik így, tehát egy konkrét ima az egész munkásságuk, ott szerintem ez erősebben jelen van. De vannak ilyen meglepetései a Szentléleknek. De olyan is van, hogy nem érzek semmi ilyesmit, hanem inkább csak az utó életében tapasztalom esetleg.
A beszélgetés elején mondtad, hogy amikor elindultál a művészi pályán, kíváncsi voltál arra, hogy mi az, amikor elmész a határaidig, hogy nem megállni félúton, vagy csak úgy elfogadni, hogy hát nekem csak ennyi jutott, a körülményeim nem tették lehetővé, hanem elmenni a határaimig. És ez nagyon egybecseng azzal a híres mondással, ami Csíkszentmihályitól származik, ugye, az a bizonyos flow elmélet, hogy az ember akkor van igazán flowban, akkor van igazán a kibontakozás állapotában, amikor elmegy a határig. Nem túlmegy rajta, hanem addig, ahol a határa van, de addig mindenképpen. Úgyhogy egy női műsorban ennek is van jelentősége, hogy elmegyek-e a tehetségem határáig. Megadom-e magamnak ezt a lehetőséget? És úgy látom, hogy te ezt megadtad magadnak, és megadod. És azért is érdekes ez a hol van az én határom, mert azért te nem csak a művész hivatásával élsz, te családanya vagy, az is egy hivatás. Véglegesen elkötelezett tagja vagy a 8 boldogság közösségnek, ami szintén egy hivatás. Hogyan egyezteted össze, hogy egy életben ennyi minden beleférjen? Vagy hol vannak a prioritások, vagy mikor melyik a prioritás?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert mondhatjuk igen, hogy a legfontosabb prioritás az a család, hogy feleség vagyok és anya vagyok, tehát nyilván így mondhatjuk, hogy ez az első, tehát ha ezen túl még valami belefér, akkor már azért is nagyon hálásak lehetünk, és a közösség is egy ilyen dolog, hogy a férjemmel együtt lehetünk a közösség tagjai, és szolgálhatunk benne, ez egy óriási élmény, és erőforrás is számunkra is, tehát egy nagyon megtartó dolog. És akkor harmadik helyen mondhatnám azt, hogy jó, hát akkor az én kis egyéni kibontakozásom, ami így, hogy több szerepem van, ez egy nehézség, hogy mennyit tudok ennek adni, ennek az énemnek, és mennyit kell feláldoznom benne, úgymond. De igazából azt érzem, hogy így vagyok a helyemen ebben a hármasságban. Tehát nincs hiányérzetem azáltal, hogy mondjuk most alkotásban kevésbé lehetek aktív. Ja, és még ott van, hozzáteszem ugye a munkám is. Tehát, hogy ugye ha határidős munkák vannak, akkor az alkotás abszolút háttérbe szorul sajnos, és ez is egy ilyen nehézség. De Ennek most így van helye, így az életemben is, ebben így békességem van.
Tehát egy olyan művész vagy, akinek bizony két lábbal a földön kell állni, mert a gyerekek reggel iskolába mennek, értük kell menni, főzni kell, bevásárolni, közben pénzt is keresni.
Igen, úgyhogy közben meg egy nagy ajándéknak érzem azt, hogy egyáltalán ezzel tudok foglalkozni, és hogy ebben így a férjem támogat. Tehát ez nekem ez egy nagyon nagy ajándék, és az is nagyon sokat ad, hogy a közösségem is ebben támogat. Olyan értelme, hogy nyilván kapok meg bízásokat is, de hogy a közösségben ez egy fontos pont, hogy a szépség szeretete és a szépség szolgálata talán keresztül Isten dicsőíteni. Úgyhogy egy ilyen nagyon elfogadó közegben vagyok, tehát senki nem azt érezteti velem, hogy miért rabolom az időmet ilyenekkel, hanem ez egy nagyon jó érzés, hogy így járhatjuk így az egyéni utunkat, hivatásunkat, bontakozásunkat, és hogy így építhetjük a közösséget mindenki abban, amiben jó.
És hozzátenném azt is, hogy te is támogatod a férjedet abban, hogy ő pedig évekkel ezelőtt elindult az írói hivatás útján, miközben egy 8 órás munkát végeznie kell, hogy a családját eltartsa. Tehát azért egy kölcsönös támogatásról van itt szó a művészetben.
Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes dolog így a kettőnk életében, hogy amikor összeházasodtunk, vagy megismerkedtünk, összeházasodtunk, akkor egyszerűen, hát meg volt így a kijelölt kis bölcsész életünk mind a kettőnknek, hogy az, hogy akkor így milyen munkát vállalunk, közösségbe járunk, és hogy ezek a művészi vonalak, ezek később kezdtek el mind a kettőnknél így megmutatkozni, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy ebben ezt így valahol mégis közösen fedezhettük föl, még hogy ezt itt nem együtt műveljük, de hogy pont emiatt elég jól megértjük egymást, hogy rátaláltunk valamire, amivel úgy érezzük, hogy érdemes foglalkozni, időt szánni, úgyhogy ez is egy ilyen logisztika nálunk, hogy mikor kinek van szabad estéje, hogy mondjuk Attila elmehessen a könyvtárba még munka után, hetente egyszer vagy kétszer, akkor én nekem mikor van olyan program, amin meg akkor ő áll helyt a családban. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, vagy szép út számomra, hogy ezt felfedezhettük, és megoszthatjuk egymással, és ebben tudjuk egymást támogatni. Mert lehetne az is, hogy annyira különböző irányban kezdünk el változni mind a ketten, hogy így nem hosszú távon nem tudnánk ezt így együtt csinálni, de hogy számomra ez inkább egy ilyen megerősítő dolog. És hogy mindezt így a közösségben élhetjük meg, nekünk ez is egy ilyen nagy dolog.
Közben ne felejtsük el a gyerekeket, ők látnak titeket alkotni, de közben ők is hihetetlen kreatívak. Ugye a kisebbiknek már tavaly előtt megjelent egy írás egy kötetben, amit a Nemzeti Múzeum adott ki, és már óvodáskora óta ír és rajzol képregényt is, meg hihetetlen történeteket. A nevelésben, a gyereknevelésben hogyan próbáljátok biztosítani azt, hogy kibontakozzon az ő alkotó énjük, a kreativitásuk, a fantáziájuk?
Hát én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem is kell biztatni a gyerekeket, tehát minden gyerek talán így a természeténél fogva annyira nyitott és bátor és kreatív, hogy igazából ha csak a megfelelő teret biztosítja az ember, meg eszközöket ad kezébe, akkor igazából ők így már maguktól el tudnak indulni ezen. Aztán az is egy érdekes, hogy közül meg ne legyenek elvárásaink se, hogy fú, akkor belőled biztos író lesz, vagy akkor te most majd divattervező művész. Tehát, hogy az se jó, ha ráállítjuk őket egy ilyen pályára, hogy de akkor még ilyen külön órára, meg olyanra még menjen el. Mert én azt érzem, hogy inkább teljesen jó, ha szabadon hagyjuk őket, és hogy kedvükre kipróbálhassák magukat ezen a téren, vagy akár más területen, és ez ki fogja nőni magát, ha tényleg ez az irány az, ami felé majd alakul az útjuk. De ha nem, akkor is ez nekik biztos, hogy egy nagyon jó útra való, hogy lehetőségük nyílik így a szabad alkotásra, vagy ebben a szabad játszásra.
Ezért azt is látom az életeteket, látom most már évek óta, hogy nagyon odafigyeltek a gyerekekre, sok időt töltötök velük, és kevés képernyőt engedtetek mindig is. A gyerekek azt tanulták meg, hogy sokat olvassanak, rajzoljanak, beszélgessenek, tehát ez egy nagyon tudatos nevelés is kellett, meg sok odafigyelés.
Igen, 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 ez természetesen, igen, ezt erre nagyon kell figyelni, hogy megkapják a személyes odafigyelést, hogy mai napig is, hát most már a kisebbik 10 éves, de ugyan ugyanúgy minden este meseolvasás, vagy most már meseregényolvasás van. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy így hagyjuk őket, vagy könyvtárba be vannak iratkozva, állandóan rengeteg könyvet olvasnak. Az én édesapám antikvárius és antikváriumban van, úgyhogy a könyvek szeretete az ebből az irányból is nagyon erősen megjelenik. Illetve az, hogy lássanak minket alkotni, vagy olvasni, tehát az, hogy apát napi szinten látják, hogy valami könyv fölé hajol, szerintem ez a legerősebb ösztönzés, vagy tanítás, hogy hiába mondjuk nekik azt, hogy olvassatok sokat, ha nem látják, hogy mi olvasnánk.
Nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést, és további jó nyarat kívánok, még egy alkotótábort is. Ez az augusztusi műsorban hangzik el, úgyhogy a hallgatóknak is további szép nyarat kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nő.
Kislány.
Nagylány.
Anya.
Barát.
Nővér.
Itt a Barátnővér.
Veronika nővér műsorát hallották.